Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, énekeljük fennállva, hívva a Szentlélek Úristent, az új énekesfüzet 167. énekét. Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk. Kegyelmes mennyei édesatyánk, az éneknek a mélységeivel, magasságaival fordulunk hozzád, tele vagyunk hálával, de sebekkel is. Köszönjük, hogy Jézust küldted értünk. Köszönjük, hogy most itt lehetünk. Szeretnénk rád figyelni, küldd el szent lelkedet, hogy segítsen. Amen. Kedves gyülekezet, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk. Malakias proféta könyvéből a harmadik rész, 7. versétől a 15. versig. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? Becsaphatja-e az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni engem? Ezt kérdezitek. Mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet. Hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban, mondja a seregek ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt? Inkább a kevélyeket tartjuk boldognak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Vigyük most Isten elé imádságunkat, töredelmes szívünket, válaszoljunk Isten igényére. Édesatyánk, amikor eléd jövünk, akkor nagyon sokszor úgy érezzük magunkat, mint egy orvosi rendelőben, amikor jön a vizsgálat, és nem tudjuk, hogy mi derül ki. Talán félünk is tőle. Félünk a titkoktól, félünk a rejtett dolgoktól, hogy mi van a szívünkben, mi van a lelkünkben, a testünkben, mi rejtőzik, milyen időzített bombák vannak bennünk, az életünkben. Urunk, miközben van bennünk félelem, mégis úgy jövünk eléd, hogy szeretnénk teljesen megbízni benned, szeretnénk odaadni magunkat, hogy vizsgálj meg, mert tudjuk, hogy a legjobb helyen vagyunk, hogy a te legjobb akaratod, a te legjobb szándékod az, ami a számunkra egyedül üdvözítő, ami jó, ami fontos, ami értékes. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sok minden ötletünk, szándékunk van nekünk is, amit nem konzultáltunk meg veled, amit nem hoztunk a te tudomásodra, amit nélküled határoztunk el. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor csak használni akarunk, és igazán közben ki akarunk hagyni az életünkből. Most azért jöttünk, Urunk, hogy mindaz, amit rosszul élünk meg, amit rosszul gondolunk, amit rosszul gyakorolunk, arra mutass rá, és hívj meg magadhoz újra. Kérjük a te bocsánatodat, kérjük a te gyógyító kegyelmedet, kérjük a te ölelésedet, szereteted megnyilvánulását, hogy akár ints, ha kell, de gyógyíts, és tegyél minket a helyünkre, hogy mi is téged arra a helyre tegyünk az életünkben, ami méltó számodra. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az Isten tiszteletünket, áld meg az ige hirdetését és a meghallgatását, a szívünkbe fogadását. Így könyörünk, Urunk, azokért is, akik a gyermekek között szolgálnak, te áld meg őket és a gyermekeinket. Áldunk, magasztalunk és várunk téged, Szentlélek Úristen. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 168. dicséretünk mindegyik versét énekeljük. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr. Ez is egy ilyen bűnbánati ige hirdetésre készülő ének. Fennállva énekeljük ezt az éneket.
Irgalmas nagy Úr, bűnbánat.
Isten azt válaszolja az énekben énekelt imádságunkra, Máté Evangélium a 6. részéből, a 31. verstől. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Hadd kezdjem egy vallomással. Nehéz műfaj a prédikáció műfaja, ha bárki bármikor megpróbált sok emberhez beszélni. Egy bizonyos üzenetet is elmondani nehéz, de az, hogy azt mondjuk, hogy az Isten szól rajtunk keresztül, ez nagyon nehéz műfaj. Nagyon sokféle ember ül itt, és eltérő háttérrel, múlttal, tettekkel, élményekkel, akár csak az elmúlt hétnek az élményei egészen mások lehetnek egyesek számára. Vannak mostani sebeink, vagy esetleg régi sebek, amik felszakadnak, miközben hallgatunk valamit. Hogyan lehet egyáltalán valamilyen általános üzenetet mondani, ami mindenkinek szól? Ami mindenkire vonatkozik. Hát előre szólok, ez az első dolog, hogy akinek nem inge, ne vegye magára. Ez az első szabály. Persze ez kísértés is, mert rögtön azt mondjuk, hogy hát ez, tudom, hogy ez nem nekem szól, a szomszédomnak szól, hát tudom, hát szegény ki van prédikálva. No, tehát nem így van. Mi magunkban vizsgáljuk meg magunkat. Nyilván egy kicsit mindenkinek szól, mert van általános üzenet, tehát van egy közös pont, mindnyáján bűnösök vagyunk. Ezt mondja az Isten igéje, hogy mindnyáján vétkeztek, és hiába vannak az Isten dicsőségével. Tehát van, amiben bizony közösek vagyunk, és amiben hát minden kell magunkra figyelni. Viszont a másik dolog, amit az Isten igéje biztosít a számunkra, hogy minden profétai szó kétoldalú. Tehát van benne ítélet is, van benne ütleg is, egy kicsit egy kis fegyelmezés vagy intés, de van benne ígéret is, és van benne kegyelem hirdetés is. Úgyhogy ha nem ilyen az ige hirdetés, akkor kérem szépen, hogy, és egyébként sokan gyakoroljátok is ezt, és nagyon köszönöm azokat a megjegyzéseket, hozzászólásokat, amikor esetleg az ajtóba távozáskor, készfogás közben kapok egy-egy ilyen korrekciót, hogy hát azért az kimaradt, hogy vagy hát azért itt most egy kicsit hangsúlytalan volt a kegyelem. Tehát vannak, de is jeleztek vissza ilyeneket. Nagyon köszönöm, nagyon sokat tanulok belőle, és hát nem, hát jó pap is voltik tanulni, még nem vagyok annyira jó pap, de hogy kell az, hogy szóljunk egymásnak, reagáljunk egymásra, korrigáljuk egymást, mondjuk el azt, ami nem hangzott el. Ki lehet egészíteni az hirdetést. Nagyon sokszor úgy van, hogy amikor bejövök ide, már eleve úgy készülök az ige hirdetés, hogy van egy-két ember, akit név szerint is fölírok a papírom csücskére, hogy ő, amikor ezt hallja, mit fog belőle érteni, hogy fogja értelmezni, és tehát milyen érzéseket kelt benne. Elmondhatom-e én ezt? Hogy mondhatom el? És akkor jön a imádság, hogy Uram, bocsáss meg az én gyarlóságomnak, az én felszínességemnek, vagy az érzéketlenségemnek. Tehát nagyon kell az imádság, hogy én is kapjak érzékenységet, hogy amikor elmondom, akkor ne egy törvényeskedő, ítélkező valaminek hangozzék. De azért is kell az imádság, hogy aki hallgatja, az is egy olyan szívvel hallgassa, hogy ez most nem egy ostorcsapkotás, csattogtatás, nem egy egyoldalú dolog, ami rám nézve csak egy elmarasztalás. Na, aztán tükörben nézés, tehát ezt mondtam, akinek nem inge, ne vegye magára, tehát érzékenyen hallgassunk, de az Isten szent lelkét hívva, hogy Uram, mi az, ami rólam szól és nekem szól. És a másik pedig, hogy az Isten igéje benne van mind a kettő oldal, az ítélés és az ígéret is. A mai üzenetünk az Ószövetségi, ez elég kemény, ez a lényege, hogy csalás miatt vagytok átok alatt. Megcsaltok engem, mondja Isten, ezért van átok az életetekben. Fú, hát ez nem kellemes hallgatni. Persze itt van a másik oldal is, hogy térj meg, és áldást kapsz. Ez egy kicsit azért üzletszerűen hangzik, tehát hozzájárul az Ószövetség Istenképünk az, hogyha jó vagyok, akkor simogatást kapok, ha rossz vagyok, akkor ütleget kapok. Nem ilyen egyszerű. De van benne egy ítélet, és van egy intés. Az új szövetségben, hát tulajdonképpen csak egy intés van. Azt mondja, hogy ne az anyagiakért aggódj, hanem a lelkiekért. Tedd Istent az első helyre. És ez az alkalmunk címe is, újévi elsőbségadás. Egy kicsit ilyen kresszes cím van. De legyen talán ez a motto, hogy vigyük el ezt erre az évre, hogy előreengedni Istent. Most kellett volna hoznom egy táblát, egy elsőbségadás kötelező táblát. Egy kérdésre próbálom redukálni ezt az egész témát, hogy nézzünk a tükörbe, hogy hol van Isten az én életemben. Hol helyezkedik el? Hol van Isten az életemben? Hányadik helyen van? Milyen pozícióban van? Illetve hát ez is lesz ennek a kérdésnek a másik fele, hogy hogyan tehetem őt az elsővé, hogyan tehetem őt a méltó helyére az elsőbségben. Na hát nézzük az első kérdést. Hol van Isten? Milyen helyen van az életemben? Egyáltalán honnan derül ez ki? És azért érdekes ez, mert ahogy mondtam, sokféle ember van a teremben, a jelenlevők természetesen kivételek. Nem rólad szól, nyugodtan hátradőlhetsz, vagy mégis a te inged. Ezt mondja Isten, hogy eltértetek a rendelkezéseimtől, ezt nem olvastam már föl, hogy én nem változtam, de ti se változtatok, Jákob fiai vagytok. Jákob a csaló. Ez a Jákob névnek a jelentése. Csalók fiaiként csalók is maradtatok, ti se változtatok. Nagyon kemény ítélet ez. És azt mondja, hogy eltértetek rendelkezéseimtől, térjetek vissza, térjetek meg. Itt is elhangzik a krisztusi megtérésre hívás. Térjetek hozzám. Becsaptok, meghűlt a kegyességetek, nem adakoztok, nincs ajándék, satnya az áldozat, nem éri még is Isten szolgálni, az istenteleknek jobb dolguk van. Ezt mondjátok. Eredetileg ez az ószövetségi népnek úgy szól, most képzeljük el azt az Izraelt, aki 200 vagy 70 évi fogság után vissza lett telepítve Jeruzsálembe, vissza lett telepítve Izrael földjére. Elég sok minden töredelem közepette felépült a templom, a városfalak is felépültek, a kultusz újraindult, és az élet helyreállt. Mi is így vagyunk egyébként. Sok minden hányattatás után felépült a templomunk, van kultusz, van istentisztelet, tudunk jönni istentisztelete, vannak programok. Minden rendben levőnek látszik. Ez a kérdés, hogy Isten mit lát? Isten azt mondja, hogy langyos. A nép, hát na, ha ezt mondják nekünk, akkor mi az első reakció? Na. Tehát van ilyen védekező mozdulat bennünk, hogy azért ez nem így van. A nép vitatkozik, visszakérdez. Miből térjünk meg? Aztán Isten érvel, leleplezi őket, azt mondja, hogy az adományotok elárult titeket. Ahogyan a tizedet adjátok, vagy nem adjátok. A tizedről csak annyit, hogy ez egy, hát még annak idején, amikor bevonultak a zsidók az ígéret földjére, maga Ábrahám adott tizedet Sálem papjának, Isten emberének tulajdonképpen, és aztán ezt később Mózes törvénybe is iktatja, hogy a tized adás az Isten tiszteletének egy bizonyos jele. Ezzel az adománnyal kellett a papi szolgálatra készülőket ellátni, hogy ő nekik ne kelljen más dolgozni, ne kelljen mással foglalkozni. Ez volt az ő jussuk. A népnek, ha a nép beadta a tizedet, akkor a papoknak nem kellett külön foglalkozni mással, csak az Isten dolgaival foglalkozhattak a néppel. Tulajdonképpen ebben a kiváltságban van része, így mondom, a mi lelkészi gárdánknak. És vannak olyan helyek, ahol nincs elég fizetés, a lelkészeknek mást is kell munkálkodni, dolgozni, kenyeret kell keresni, de egy úgymondom hagyományos, normális gyülekezetben, mint a miénk is, tulajdonképpen amit a gyülekezet összead, abból él a lelkész is. Lehet, hogy ezt most nem nekem kéne prédikálnom, kellett volna vendégigehirdetőt hívni, hogy ne legyen összeférhetetlenség. Na, de mindegy, lehet, hogy valaki még nem tudta, de hogy tudjuk azt, hogy nem az állam tartja el a lelkészeket, hanem a gyülekezetek. És hát óriási nagy különbségek vannak. Van olyan gyülekezet, ahol egy lelkész van, ahol több lelkész is van, ahol nagyon kicsi a fizetés, van, ahol nagyon nagy, óriási különbségek vannak. No, tehát arra való a tized, arra való az Istennek szánt adomány, hogy az Isten dolgai, az Isten szolgálata és az emberek szolgálata menjen rendben. Ezt mondja Isten, hogy a tizeddel csaltok engem, nem adjátok meg. Üres a kamra, a papoknak dolgozni kell, mást kell csinálni. Nem vagytok hűségesek hozzám. Volt tegnap egy alkalom, amin voltunk, egy házasságápoló nap, és ott volt egy ilyen kis film, amikor a terapeuta utánál ül egy házaspár, és hát látszik, hogy el vannak hidegülve, baj van, és a feleség azt panaszolja, hogy hát nem beszélget velem a férjem. Emlékszem rá, amikor udvarolt nekem, akkor 2-3 órát is úgy elbeszélgettünk, hogy észre se vettük. Most meg hazajön a munkából, és kérdezem, hogy mi van, és nem mond semmit. Az első szeretet hol van? Hol van az a szerelem? Hol van az a lelkesedés? Hol van az az önátadás? Hol van az a hajtás, ami az elején volt? Ez nagyon sokszor az Isten is szemére veti a népének. Az első szeretetet kéri számon a Jelenések könyvében is az egyik gyülekezettől. És azt mondja Jézus is, hogy ahol a kincsed, ott a szíved. Ahova adsz értéket, időt, energiát, az a fontos neked. Ahova nem adsz, az mutatja, hogy nem fontos. És hát, ha ezt így lefordítjuk, akkor azt mondja Isten, hogy nem adsz nekem, nem adod magad nekem, nem adsz semmit nekem, ami értékes, nem nekem adod magad. Megcsalsz engem. Hát a nép persze védekezne, de most már itt látja, hogy meg van szorítva, és beismerő vallomást tesz. És mi a beismerő vallomás lényege? Azt mondja, hogy hát úgy látjuk, hogy aki nem hívő, aki nem Istennel jár, annak jobban megy. Csalódtam benned, Istenem, nem adtad meg, amit vártam tőled. A gonosztevők gyarapodnak, ezt mondja. Rossz biznisz Isten hívőnek lenni. A többiek azok gátlástalanul, lelkiismeret fudás nélkül csinálhatják az üzelmeiket. Én meg jó vagyok, és aztán mégsem megy jól a soron. Hát mi ez? Ez nem igazság. Akkor, ha Isten nem teljesíti a feladatát, akkor én is visszahúzom a dolgaimat. Figyelem? Tehát biznisz is, vagy büntetem Isten, ki tudja, mit csinálok. Hát minden nyilvánvalóan az a jelzése Istennek, hogy nem ő kezdte. Tehát az áldások azért maradnak el, mert mi már kihűltünk, mi már megvontuk a bizalmunkat, mi már nem vagyunk azzal a hívvel és lelkesedéssel iránta, ami azelőtt volt, és Isten szépen megvonja is az áldásait. De miért? Azért, hogy vegyük észre magunkat. Jó, ez a fekete-fehér verzió. Tehát van olyan, akinél tényleg így működik. Tehát ez az általános verzió, és így mondhatjuk, hogy ez a anatómiai atlasz, ez a rendszeres dolog. De vannak olyanok is közöttünk, akik de nem mondható el ez a kihűlés, ez a langyosodás. Mégis vannak sebek, sebesülések, vannak hátratételek, vannak óriási törések. Azért mondom, akinek nem inge, ne vegye magára, de akinek inge, azért az öltözzön fel. Nem feltétlenül azt jelenti, hogyha én nekem valami törés van az életemben, hogy én valami nagyot hibáztam. Erről szól Jób története, Jób könyve. Most nem ez a téma, tehát ebben most nem menjek bele, csak azt akarom mondani, hát vigasztalásul, vagy erősítésül, vagy bátorításul, hogy azok, akik úgy érzik, hogy méltatlanul szenvednek, és méltatlanul vannak hátratéve Isten által, nem biztos, hogy ez az ige most nekik szól. Azért mondom nem biztos, mert senki sem lehet biztos a dolgában, de hogy ez nem csak ez a fekete-fehér verzió van. Annak is itt az ideje, hogy kicsit megdicsérem a gyülekezetet. Na jó, vannak végre. Volt egyszer egy olyan időszak a gyülekezetünkben, amikor a prezsitériumtól kikerült egy ébresztő levél, hogy kedves gyülekezet, el vagyunk maradva legalább 2-3 havi adománnyal. Ha így haladunk, akkor évvégére kiürül a kassa, nem tudjuk a lelkészeinket fizetni, nem tudjuk a templomot fűteni, stb. Gondoljátok meg, írta a prezsitérium, hogy mennyit költötök mostanában fagyira, ez nyári levél volt, édességre, mennyit költötök színházra, szórakozásra, BKV-bérletre, ha megérzitek, és nem blitzeltek, mennyit költötök klubra, világi klubokra, sportra, egyéb szórakozásokra, és mit kaptok cserébe? Ár-érték arány. És mennyit adtok Istennek, mennyit adtok a persejbe, miközben kapja a gyermeketek a tanítást, a gyerekcsoportot, a klubot, a gyerektábort, kicsit veletek neveljük a gyermekeiteket, ti is kapjátok a lelki gondozást, a diakóniai segítséget, a lelki segítséget, és az örök életet. Ennek az evangéliumát, hogyha elfogadjátok. Mi az, amit adtok ezért cserébe? Mennyire van ez értékben azzal, amit kaptok? Mennyire van arányban? Úgyhogy a gyülekezet felocsúdott, és pár hónap múlva már helyreállt a balansz, az egyenleg, és azóta sem kellett ilyen levelet írni. Istennek legyen hála, aki itt volt az elmúlt hónapban a gondnoki beszámolón, hallhatta, hogy nem áll rosszul a szénánk, nem virágoztunk nagyon föl, csak egyszerűen tudjuk fizetni a számláinkat, tudjuk fizetni a lelkészeket, a munkatársakat. Nagyon büszke vagyok a gyülekezetre, én személy szerint is, de a prezsbitérium is, hogy ez a gyülekezet nem egy nagy gyülekezet, de el tud tartani 4,5 munkatársat. És amikor indultunk, emlékszem rá, Csere Gábor mellé engem is bevett a gyülekezet, és két ember fizetett a gyülekezet, 70 fő. Milyen érdekes, ugye? Azt mondják egyébként a szabad egyházak, vagy a baptisták, hogy hát, hogyha van 10 család, akkor el tud tartani egy gyülekezetet. Ha mindenki beadja a tizedét, akkor az tulajdonképpen összejön egy egész fizetés, nem? Tényleg így van, és bizony ez az egyházunknak a szégyene, hogy nagyon sok esetben szoronganak a gyülekezetek, mert nincs ott a lélek, nincs ott az adakozás, nincs ott az emberek szíve, és aztán a lelkészek ála is fölkopik, mással kell foglalkozni, nem az Isten dolgával. Mi nekünk pedig, mondom, 4,5 munkatársunk van, rengeteg önkéntesünk van, de visszük a programokat, a missziókat, nagyon köszönjük az adakozást, nagyon köszönjük, hogy olyan áldozatkészen adakoztok, ebből van mindez a sok szép dolog Isten dicsőségére. Megint mondom, akinek inge, az vegye magára, akinek nem inge, ne vegye, nem kötelező az adakozás, ez önkéntes, mindenkit ahogyan a szíve indít, de tükör. És az Ószövetségi tükör a tized, ez egy ajánlás, de hát az Újszövetségben azt mondja Krisztus, hogy ha én odaadtam magam, teljesen érted, olyan szépen énekeltük ezt, akkor én mivel tartozom? Azt mondja az Ószövetségben a gyülekezet, hogy a gonosztevők gyarapodnak. És mit mond az Újszövetségi gyülekezet? Mit tegyünk? Mit ígyunk? Mivel ruházkodjunk? Van, akinek egyébként ez tényleg kérdés, és megint mondom tisztelt a kivételnek, tehát van olyan, akinek meg kell küzdeni, nagyon keményen ki kell számolni, hogy miből jöjjön ki a hó végéig. És van, akinek tényleg bizonyos napok után már szűkebb. De azért legtöbben nem panaszkodhatunk, hogy ahogyan körülnézek, hogy milyen kocsikkal járunk, vagy hány kocsival járunk egy család, mennyit költöttünk élelemre, vagy mennyi élelmet dobtunk ki a szemétbe. Milyen hajfestéket és piperét használnak a kedves asszonyaink, milyen gyakran cseréljük a gyerekek mobiltelefonját. Na szóval nem, annyira nem panaszkodhatunk, ha így megnézzük. És tudom, hogy még most is van úgy, ugye, mit ígyunk, hogy azt mondják a fiatalok, hogy hát nem merek gyereket vállalni addig, amíg nem látom biztosítva, hogy lesz lakásom, meg lesz, el tudom tartani a gyerekemet. Hát, hogyha idáig arra várnánk, hogy ezt mind lássuk, akkor lehet, hogy sose születnének gyerekek. Ez a kérdés, hogy méltó helyen van-e Isten? Mit mutat az adakozásod? De mit mutat az időbeosztásod? Mit mutat a pénzköltésednek az aránya, vagy az időtöltésednek az aránya? Mit mutat a döntésünk? Mit osztasz meg Istennel? Miben hallgatsz rá? Most azért volt ez a furcsa intermezzo, hogy kiszaladtam. Van egy rajzom, amit ott felejtettem kint. Hát nem tudom, mennyire látszik, ezt lehet, hogy ki kellett volna inkább vetíteni. Ez egy kör, egy koncentrikus kör. Benne vagyok én a közepén, és hát különböző szegmensekben vannak különböző tevékenységeim. Van ott szerelem, van ott tudomány, vagy tanulmány, vagy van ott autó, vagy sport, vagy munka, sok minden lehet, családom. Hát itt a keresztet rajzoltam, de igazán lehet, hogy egy templomot kellett volna rajzolnom. Ez jelképezheti a gyülekezetet, a gyülekezeti életet, vagy az Isten kapcsolatomat, az Istennek szánt helyet. És ha ezt most 10 részre felosztottam volna, akkor lehet, hogy ha 1/10 jut a keresztnek, akkor azt jelenteni ez, hogy hát arányosan próbálj meg megosztani az életemben ezt a dolgot, úgyhogy Istennek is jusson 1/10. Nem ilyen mechanikus. És hadd mutassam ezt a másik oldalt, hát nem tudom, mennyire látszik a hátulról, hogy ebben a körben, amikor a kör közepén én vagyok, oda a közepére az énbe bele lett szúrva a kereszt, tulajdonképpen ez jelenti azt, hogy valaki értem 100%-ot adott. 10/10. Úgyhogy az, ami én tőlem, hát nem elváratik, vagy elkívántatik, hanem ami tőlem méltó, az, hogy őt a közepére, az életem közepére helyezzem. És így aztán minden, ami onnan kiáramlik, tulajdonképpen minden belőle áramlik ki. És ezért mondtam azt, hogy a döntésem, milyen helyen van Isten a döntéseimben? Mit osztok meg Istennem? Miben hallgatok rá? Kedves fiatalok, a pályaválasztás, vagy a párválasztás, mennyi időt szentelek ennek? És hogyha szentelek időt, már pedig kell ennek időt szentelni, mennyire engedem be oda Istent? Mennyire bízom benne? Ha azt mondom, hogy aggódok a holnapért, vagy aggódok ezekért a dolgokért, akkor tulajdonképpen azt mondom, hogy én próbálom megoldani, én próbálok dönteni, és hát Istent kihagyom a buliból. Mennyire van az Isten az időbeosztásomban? Hol van? Tehát amikor én végignézem a napomat, egyszer csináltam ilyet magamnak, hogy a naplomba végig pötyögtettem, hogy mivel hány percet, hány órát töltök, eléggé azt mondjátok, hogy agybajos vagyok. De nagyon érdekes volt. Nyilván azért valamilyen indokkal csináltam, most már nem mondom meg nektek, hogy milyen indokkal, de kíváncsi voltam arra, hogy mire megy el az időm, mire megy el az energiám, a gondolataim. Félig megnyugtató választ kaptam, de a másik fele az meg nagyon nyugtalanító volt. Most tegnap is csináltam egy ilyet, az egyik napomat végignéztem, hogy mire ment el az idő? Csináltok néha ilyet. Főleg azzal a szemüveggel, hogy ott volt-e Isten benne? Tudtam-e foglalkozni vele? Tudtam-e őt behívni a döntésekbe, abba az időtöltésbe? Vagy pedig azt mondtam, hogy hát, Uram, te most létszi, maradjál az ajtón kívül. Ez a kérdés tehát, hogy hol van az Isten helye az életemben? adok-e neki tizedet, vagy ennyi jut neki, vagy átjár-e ő mindent? Tudok-e mindent az ő jelenlétében dönteni? A pénzemet, az időmet, az energiámat tudom-e az ő dicsőségére használni? És van-e olyan, amit félreteszek előle? És hogyha én magamnak csinálok egy ilyen önvizsgálatot, akkor ez fél siker. Arra szeretnélek titeket hívni, hogy olyan valakivel csináljátok ezt, aki jól ismer titeket, férjek, feleségek adott. Ha valakinek van egy jó barátja, akkor kérdezze meg, hogy hadd nézzem végig veled az életemet, a napomat, legyél egy kicsit a számon kérő partnerem. Ez nehéz, de nagyon megéri. Érdemes ilyet csinálni, mert mi nem látjuk jól magunkat, és nagyon meglepődhetünk, amikor az Isten ránk szól, hogy csalsz, lopsz. De hol? De mikor? Itt. Ott. Jaj. Tehát érezzük azt, hogy mi nagyon szépen, szép képeket alkotunk magunkról, de amikor szembesülünk a valósággal, akkor az nagyon fájdalmas. Ez a kérdés, hogyan tehetem Istent méltó helyére? És hadd mondjam azt, hogy kétféle ember van itt most a teremben. Az az egyik ember, akinél már ott van Isten a jó helyen. Ez a bizonyos középen. De ezeknek az embereknek is azt mondom, hogy ezt lehet még fokozni. Tehát itt is ez egy állandó harc, hogy én lehet, hogy átadtam Istennek annak idején az életemet, de hogy azóta mi minden történt, hú-hú. Ezért mondja nagyon sok helyen az ige, hogy térjetek meg, és térjetek vissza az első szeretethez, a szerelemhez, mert ezt újra-újra kell éleszteni, újra el kell magamat kötelezni, mint egy házasságban, minden nap. Tehát van, akinél már ott van, de ezt lehet fokozni. Azoknak edzés, minden Isten tisztelet. És van olyan ember, akinél méltatlanul hátsó polcon van. Olyan szerepben van Isten, hogy leakasztom, amikor kell nekem, amikor szükség van rá, gyorsan imádkozom, kérek, tudok kérni. És hát igazán a szolgám használom Istent arra, hogy én megvalósítsam magam. Nem biztos, hogy most már arra van teljesen mértékben időm, hogy elmondjam, hogy mit tegyen ez a második fajta ember, de azért a Ószövetségi tanács ez, térjetek hozzám. Eltértetek a parancsolataimtól, térjetek hozzám, térjetek meg. És hogyha nem tudod, hogy hogyan kezded, akkor azt mondja, hogy próbáld meg a tizedet. Próbálj meg engem a tizeddel, adjál nekem egy kis részt, de azt add meg, teljesen. Határozd el! Tehát ne az legyen, hogy igen, én szeretnék. Hát tudom, hogy nem vagyok jó, de hát szeretnék. Legyenek konkrét elhatározásaink. Tudom, hogy ezek az újévi fogadalmak nem nagyon sikerülnek. Most találtam az asztalon, szerintem az IFI hagyta ott véletlenül egy ilyen többszörösen áthúzott évi fogadalmat, hogy a 2014-es, ez se sikerült, 2015-ben vagy megfejelem, vagy alábbadom, és akkor az se sikerül. És akkor hát végén már nem is fogadok semmit, mert úgy hiszem, hogy nem fog sikerülni. No, ne adjuk fel, jó? Tehát igenis, legyen fogadalmunk, bármilyen kevés is, ha csak egy tized is, legyen egy tizedes fogadalmunk. Add meg tisztességesen azt a keveset, a pénzt, az adakozást, az időt, az imádságnak és a bibliaolvasásnak az idejét, az elmélyült időt, és a döntéseikbe az időt, a döntéseikbe az én véleményemet. Engedj be a döntéseidbe, abba is, hogy most, amikor leülsz a számítógép elé, mit fogsz csinálni? Hát én tudom, hogy mit fogok, hát a dolgomat fogom csinálni. Hopp, aztán egy perc, két perc, három perc, még megnézem gyorsan az e-maileket, még megnézem ezt, még megnézem azt, elment másfél óra. Mivel ment el? Hú! A döntéseink ilyen apró területeken is nagyon fontosak. Ott van-e Isten? Tudok-e imádsággal számítógépet bekapcsolni? Uram, legyél jelen a számítógépezésemben. Tedd őt első helyre, és ez a cím, hogy tegyük őt első helyre, elsőbséget adva. Amikor a naptárunkban tervezek, én is most átírtam a naptáromat, beírni a csendességet, hogy annak ott a helye, beírni a családomat, beírni a gyülekezeti tábort, Hogy ezt már foglaljam le. Különben háttérbe szorul, biztos. Minden más előbb nyomul, rám csöngetnek, időpontot kérnek, és ezek a fontos dolgok a háttérbe szorulnak. Keresd először Isten országát és az ő igazságát, mondja Jézus. Az ő dicsőítését. Az ő lényét. Az ő igazságát, Jézus Krisztust. Krisztus áldozatát, hogy ő mit tett érted. Legyél ezzel tele, hogyha ezzel vagy tele, minden a helyére kerül. Minden. Mert egyébként nagyon el vagyunk foglalva az egzisztencia teremtéssel, félünk a főnökeinktől, hogy jaj, mi lesz, hogyha én nem úgy mozgok, ahogy ő akarja. Félünk az egészségünk elvesztésétől. Félünk a kapcsolataink elvesztésétől, megromlásától. Félítsük a bizniszt, és ezt mondja Jézus, hogy keresd először az Isten országát és az ő igazságát. Nem biztos, hogy rögtön meggyógyulsz. Nem biztos, hogy rögtön elmegy a biznisz. Nem biztos, hogy a kapcsolataid is egyből hip-hop megjavulnak. De ha nem javulnának is ezek, akkor is már jobban leszel. Amikor az Istennel jobban vagy, akkor minden, még a nehézségek is egészen máshogy viselkednek, és elviselhetők. Az más kérdés, hogy nagyon sokszor van helyreállás ilyen szinten is. Ha ilyen szinten helyreállítom a kapcsolatokat, akkor ilyen szinten is jobban helyreállnak. Nem rögtön. Értjük? Egy történettel fejezem be. Ez is a tegnapi házaspári alkalmnak a kis filmje vagy epizódja. Egy 10 éves házaspár, akik gyertyafényes vacsorával meghívja a férje, a feleséget, és hát ezek szent emberek, hívők, a férfi lelkész, nem csak gyülekezete van, akit ő plántált, hanem még egy híres foci csapatnak is a edző lelkésze, a lelkész edzője, és meghívja a feleségét, aki egyébként nagyon sokszor kifejezte már a elégedetlenségét, hogy sosincs otthon, mert mindig utazik, és mindig dolga van, de most sikerült. Most 10 éves házasság évforduló, gyönyörű szépen megterített asztal, minden a helyén van, és az időnként hoz a pincér egy kacsintásra egy szár rózsát. Gyülekeznek a rózsák. Egy. Emlékszel, amikor találkoztunk? Emlékek felidézése. 2. Második év. Mi minden történt a második év? Megszülettek a gyerekek. Na, jönnek a rózsák, 10 rózsa ott sorakozik az asztalon, és úgy érzi a férj, hogy minden oké, minden rendben. És akkor, amikor mennek hazafelé az autóban, akkor gondolkodik, hogy még beállok ebbe a parkolóba, mert itt volt az, amikor annak idején ez a bizonyos szerelemvallás megtörtént. És azt mondja, egy pillanatra leparkolok, jó? Hát jó. Bár érezte a feleség, hogy itt valami turpisság van. És akkor leállt a kocsival, és akkor csak így át akart hajolni, hogy megcsókolja a feleségét. És a feleség mit csinál? Hát elhúzódik tőle. Ugye azt várná egy férfi, aki szerelmes, vagy hát úgy érzi, hogy jó férj, és jó apa, hogy most akkor jön a viszonzás, pán egy ilyen vacsora után. És nem jött. És akkor mi ez? Kérdezi. És azt ennyit tudott mondani a nő. Ne haragudj, semmit nem érzek irántad. Mindenki halt belőlem. Hát ezt hívjuk hideg zuhanynak, és de hát miért? Kérdezi. Mert nem vagy otthon, sose. Férfi, védekező reflex, figyeljünk, hátranyúl a mappájáért, hogy megmutassa és bebizonyítsa az asszonynak, de igenis nagyon sok mindent helytált, és ott volt, és otthon volt, és hogy nyúl hátra, érzi, hogy súg a Szentlélek, hogy ne nyújkálj, hallgass meg. És a feleségnek van alkalma, hogy elmondja az összes bánatát, panaszát, és a védekező reakciók kihalnak, nincs már ilyen védekezés, és azt mondja, hogy valahogyan, nem tudom, hogyan csinálta, de térdre borult, megpördült, térdre borult az autóban, és egy imádság hagyta a férfi ajkát. Bocsáss meg, Uram, hogy ennyire elhanyagoltalak, elhanyagoltam a feleségem, a családom, változtass meg, nem akarok többé kihűlt és képmutató lenni. Sem a szolgálatomban, sem a családomban, sem a szerelmemben, sem a veled való kapcsolatomban. Mit érzett a feleség? Lehet, hogy elégtételt érezhetett volna, ehelyett az történt, hogy a nő is, ő is kapott egy sugást a Szentlélektől, az, hogy te mindent őtől vártál, pedig nem ő az Isten, velem kellett volna ezeket mind betölteni, ezeket a szükségeidet. Úgyhogy a nő is rögtön megfordult, és ő is térdeborult, és ő is elkezdte mondani a bűnbánati imát, bocsáss meg, hogy mindent a férjemtől vártam, pedig egyedül te tudod ezeket betölteni. Ez a kérdés, hogy hol van Isten az életünkben, hol van Isten az időbeosztásunkban, hol van a szívünk, hol van a pénzünk, az adakozásunk, hol van az energiánk, a figyelmünk, hol vannak a döntéseink, és hol van ezekben Isten. Ezt nem számon kérdésként, hanem inkább önvizsgálatként adja most nekünk Isten, és arra hív meg, hogy térjünk ő hozzá, hogy adjunk neki elsőbséget, hogy határozzunk, hogy döntsünk, hogy tegyünk fogadalmakat, tűzzünk ki célokat, és ezt beszéljük meg valakivel, hozzánk legközelebb álló, aki minket számon tud kérni. És hát kezdjük el ma. Majd holnap, jövő héten nem fog működni. Ha most nem kezdjük el, akkor a jövő évi fogadalmainknál megint előkerülnek, és áthúzva. Nagyon fontos, hogy vegyük magunkat komolyan, vegyük az Isten hívását komolyan, vegyük Jézus Krisztus áldozatát 100%-át komolyan, és ne lustuljunk el, ne lanyuljunk el, ne adjuk fel, ne legyintsünk magunkra, hogy úgyse fog menni, hanem fogjunk össze barátainkkal, testvéreinkkel, Isten szent lelkével, és mi is adjuk oda azt a helyet Istennek, ami őt megilleti. Amen. Válaszol az új énekesület 91. énekét, énekeljük. Jézusé minden, Jézusé. Minden tulajdonom, a
sorsom és a lényem.
Folytassuk a megkezdett imádságos éneket imádsággal. Nagyon köszönjük, édesatyánk, azt a sok-sok áldás, sok jó tapasztalatot, amiben bizonyítottad, hogy szeretsz, hogy ellátsz, hogy gondoskodsz, hogy a legtöbbet akarod adni. Nagyon köszönjük a hatalmas kincseket, gazdagságot, az örök életnek a reménységét. Köszönjük a kegyelmet, a bocsánatodat. Áldunk érte téged. És most így hozzuk a szívünket is eléd. Szeretnénk, hogy igaz legyen, amit énekeltünk, hogy minden, amit kaptunk tőled, azt szeretnénk a legjobb helyre tenni, a te kezedbe, amit úgy néz ki, hogy tulajdonunk, azt szeretnénk a te tulajdonodba tenni. A sorsunkat, a sebeinket, az összetörettetéseinket, azokat a kemény dolgokat, amik értek minket, az igazságtalanságokat, az abúzusokat. Szeretnénk mindent neked adni, hogy te gyógyíts minket, te hozz helyre minket, te állíts helyre, te adj nekünk épséget. És úrunk, hadd kérjük a bocsánatodat is, hogy mindazt, amit mi nélküled vettünk el, vagy nélküled akartunk magunkévá tenni, vagy éppen akár ellenedre, vagy éppen akár tőled akartunk elvenni, ami téged illet. Ezekért is bocsáss meg, Urunk. Bocsáss meg minden olyan döntésért, időtöltésért, amiben nem voltál ott. Kérünk, Urunk, hogy hadd legyen ez a mai alkalom, vagy az évvégi, évelei leltárunknak az erős elhatározása, hogy tanulunk a hibáinkból, tanulunk a vereségeinkből, a kudarcainkból, tanulunk a bűneinkből, és szeretnénk magunkat neked szentelni, ahogyan te nekünk szentelted magadat Krisztusban. Kérjük, Urunk, hogy szent lelkeddel világítsd át a szívünket, lelkünket, adjál nekünk olyan szemeket, amivel látjuk Krisztusnak az áldozatát, hogy milyen értékes az. És segíts nekünk, hogy ezzel a látással tudjuk meghozni a döntéseinket, hogy téged akarunk. Nem a kütyüket, nem a pótlékokat, nem a bálványokat, hanem téged, hogy te töltsd be a szükségeinket. Ne a kapcsolataink, ne a karrierünk, ne a munkánk, ne a kreativitásunk, hanem a te veled való kapcsolat, az Úr Jézus Krisztus áldozata. Kérünk, Urunk, hogy ebben segíts minket, ahogyan készülünk az úrvacsorai közösségben veled lenni. Kérünk, hogy akár élhetünk az úrvacsorával, akár nem, ebben erősödjünk meg a veled való elkötelezettségben, hozzád való hűségben, neked való odaadásban. Kérünk, Urunk, hogy szent lelkeddel támogass, segíts, legyél itt közöttünk. Amen. Az Úr Jézus imádságát mondjuk el együtt fennállva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteltünk végére érve fennállva dicsérjük Istenünket a 425. énekkel, annak az első és utolsó versével. Ó, Ábrahám, Ura, Hadd áldjuk szent neved. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, újongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom, öröktől fogva most és mindörökké. Amen. Isten legyen velünk 2019-ben is, áldás, békesség, viszontlátásra.